füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, a keresztelő. Még egy pohár konyakot, doktor úr, szívesen, az öreg hajóorvos oda nyújtotta kis poharát, s figyelmesen nézte, mint telik színűrtig a szép, aranyfényű folyadékkal. Azután magasba emelte a szeme elé, hogy átüssön bajta a lámpafény. Megszagolta, néhány cseppjét felszívta, szétfolyatta nyelvén és érzékeny, síkos innyén. Végül ezt mondta, drága méreg, vagy inkább csábító gyilkos, emberek felséges pusztítója. Maguk nem ismerik, igaz, olvasták a patkányfogót, ezt a csodálatos regényt, de nem látták azt, amit én, hogyan pusztít el az alkohol egy afrikai törzset, egy kicsi néger közösséget. Az alkohol, gömbölyű hordócskában gurítják a partra békés, vörös szakállú angol matrózok. De ide hallgassanak, én láttam, itt a közelükben, Bretagneban, pontkötőjel egy abbé környékén, valamelyik kis faluban, a saját szememmel láttam az alkohol egy különös, szorongató drámáját. Akkoriban egy évi szabadságomat töltöttem abban a vidéki házban, amelyet még apámtól örököltem. Ugye, ismerik ezt a síkpartot? Éjjel-nappal fütyül a szél a tüskés cserjék között, s ott hevernek és meredeznek mindenfelé azok a hatalmas kődarabok, melyek bálványok voltak valamikor, s a formájukban. Tömegükben, mozdulatlanságukban máig megőriztek valami nyugtalanítót. Mindig úgy érzem, egyszer majd megelevenednek, s látni fogom, amint megindulnak a síkságon, lassú, súlyos lépésekkel, a gránitóriások lépéseivel, vagy hatalmas szárnyakon felrepülnek, kőszárnyakon repülnek a druidák paradicsomába. A láthatárt a tenger tölti be, a tenger uralkodik rajta, a háborgó ősi elem, tele fekete fejű, tajtéknyálas sziklazátonnyal, mint meg annyi veszett kutya, amely a halászokra leselkedik. És a férfiak kimerészkednek erre a rettenetes tengerre, zöldes hátának egyetlen rándításával felfordíti a bárkáikat, és úgy elnyeli őket, mint egy pirulát. És csak egyre mennek kis bárkáikon, éjjel és nappal, vakmerőjén, nyugtalanul és részegen. Mert gyakran részegek, azt mondják, ha tele az üveg, látják az átonyokat. De ha kiürült, nem látnak semmit. Nyissanak csak be ezekbe a kunyhókba, sohasem találják az apát. Ha megkérdezik az asszonyt, hova lett? Kimutat a sötét tengerre, amely csak morog, morog, és fehér nyálát köpi a partra. Ott maradt egy éjszaka, amikor sokat ivott. A legidősebb fia is. Még négy fia van, négy nagy, szőke, erős kölyök. Most rajtuk a sor. Tehát pontkötőjel egy abbé mellett laktam, a vidéki házban. Egyedül éltem ott, csak a szolgám volt velem, az is hajdani tengerész. És még egy bretagnei család, ők vigyáztak a házra, ha nem tartózkodtam ott. Hárman voltak, két nővér s egy férfi, az egyik nőférje. A kertemet is ő gondozta. Szóval abban az évben, karácsonytáján, a kertészem feleségének fia született. A férfi megkért rá, legyek a gyerek keresztapja. Nem utasíthattam vissza. Még 10 frankot is kölcsönkért, templomi kiadásokra, mint mondotta. Január 2-ára tűzték ki a keresztelőt. Egy hét óta hóborította a földet, ólomszínű, kemény takaró. A végtelenben nyúlt ezen a mélyen fekvő síkságon. Messze, a fehér föld mögött, a tenger feketének látszott, hánykódott, és felpúposította a hátát, a hullámait meg egyre görgette, mintha sápadt szomszédjára akarná vetni magát, halottnak tetsző, nyugodt, komor, hideg szomszédjára. Reggel 9-kor bekopogtatott hozzám Kérandesz, az apa, sógornőjével, a nagy kertlagan lányjal, velük volt a bába is. Ő tartotta a kendőkbe csavart gyereket. Elindultunk a templom felé. Olyan hideg volt, hogy az őskori kőtömbök is repedeztek. Marcangoló hideg, mely feltépi a bőrt, és jegesen égető, szörnyű sebeketeit. Arra a szerencsétlen kis élő lényre gondoltam, akit előttünk vittek. Vasból lehet a breton fajta, ha már pólyáskorukban elbírják az ilyen sétát. Odaértünk a templomhoz, de kapuját még zárva találtuk. A plébános úr késett, a bába leült a küszöb sarok kövére, és bontogatni kezdte a kicsi takaróit. Először azt hittem, tisztába akarja tenni, de azután láttam, hogy mesztelenre vetkőzted, a dermesztő, égő hidegben egészen mesztelenre, a kis nyomorultat. Feldühített ez a butaság, és odarohantam. Megőrült. Megöli ezt a gyereket. A nő békésen nézett rám. Ó, dehogy is, kedves urunk. A jó Istent mesztelenül kell megvárni. Az apa meg a nagynénye nyugodtan nézték, így szokták errefelé. Ha nem teszik meg, nagy baj éri a gyereket. Megdühödtem, neki támadtam az apának, megfenyegettem, hogy azonnal elmegyek. Erőszakkal is be akartam takarni a gyenge testet, de nem sikerült. A bába elmenekült előlem, belefutott a hóba, a csöpség teste már egészen lila volt. Éppen ott akartam hagyni ezeket a vadállatokat, amikor feltűnt a plébános, a sekrestés velük egy kis kölyök. Felénk tartottak a hómezőn. A papel és ijedtem, és hevesen kitörtem. De ő nem lepődött meg, lépteit, mozdulatait nem gyorsította. Mit akar, uram? Nálunk ezt így szokták. Mindig tesznek, nem akadályozhatjuk meg. De legalább siessen, kiáltottam rá. Gyorsabban igazán nem mehetek, felelte. Bevonult a sekrestjébe, mi meg ott maradtunk a templom küszöbén. Bizonyos, hogy én jobban szenvedtem, mint a szerencsétlen csecsemő. Különben az is üvöltött már a lángoló hidegtől. Végre nyílt a templomajtó. Beléptünk, de a gyereknek az egész szertartása alatt továbbra is mesztelenül kellett maradnia. És a szertartása végtelenbe nyúlt. A pap csak akadozva, nehezen dadogta a latin szavakat, egészen értelmetlenül szétbontotta őket. Lassan mozgott, lassan, mint egy szent teknős. Ahányszor fehér karingi ercén néztem, megdermedtem. Mintha még ő is valamilyen hópalást töltött volna magára, hogy egy kegyetlen és barbáristen nevében tovább gyötörhesse ezt a most született, hidegtől vergődő, kicsi emberi lényt. Végre lezajlott a keresztelői szertartás, s a bába bebugyolálta a megdermedt gyereket hosszú takaróiba. A kicsi kevékony, fájdalmas hangon nyöszörgött. A pap hozzám fordult. Kérem, írja alá az anyakönyvet. Odaszóltam a kertésznek. Maga most gyorsan hazamegy, és rögtön átmelegítik a gyereket. Néhány utasítást is adtam. Talán még nem késő, s a söpséget megmenthetjük a tüdőgyulladástól. A kertész mindent megígért, és sógornőjével meg a bábával elköszönt. Bementem a pap után a sekresijébe. Amikor aláírtam az anyakönyvi bejegyzést, a pap 5 frankot kért a keresztlésért. Az apának már adtam 10 frankot, ezt az 5-öt megtagadtam. A pap azzal fenyegetett, hogy eltépi a bejegyzést, és a szertartást meg nem történtnek tekinti. Én megállamügyészt emlegettem. Sokáig veszekedtünk, de végül is fizettem. Amint hazaértem, rögtön tudni akartam, mi történt. Siettem kérant céghez, de apa, sógornő, bába, még senki nem jött meg. Vé a gyerekágyas asszony magára hagyottan vacogott az ágyban, éhes volt, előző este óta nem evett semmit. Hol az ördögben lehetnek? Kiáltottam fel önkéntelenül is. Nyugodtan felelt, cseppet sem haragudott. Biztosan isznak egyet, ez is szokás volt. A 10 frankomra gondoltam, szóval nem templomi kiadásra kellett. Nyilván abból kocintanak. Húslevest küldettem az asszonynak, s meghagybam, hogy gyújtsanak be nála, rakják meg jól a tüzet. Agódtam, dühöngtem. Elhatároztam, hogy kidobom ezeket a szörnyetegeket. Rettegve találgattam, mi történhetett a szerencsétlen gyerekkel. Este 6-kor még nem voltak otthon. Megparancsoltam a szolgámnak, hogy várja meg őket, s lefeküdtem. Hamar elaludtam. Úgy alszom, mint a matrózok. Már reggel volt, amikor szolgám felébresztett. Meleg vizet hozott a borotválkozáshoz. Alig nyitottam ki a szememet, rögtön megkérdeztem. Hát kérandec, szolgám habozott, azután zavartan dadogta. Ó, hazajött az, uram, éjfél után. És olyan részeg volt, hogy járni is alig tudott. De a nagy kermaganlány meg a bába sem voltak józanabbak. Azt hiszem, valamelyik árokban aludtak, és észre sem vették, hogy a kicsi meghalt. Kiugrottam az ágyból. Micsoda, meghalt a kicsi. Meg, uram, de visszahozták az anyjának. Amikor az meglátta, sírni kezdett. Erre neki is inni adtak, hogy vigasztalódjék. Leitatták az asszonyt. Le, uram, de ezt csak most hajnalban tudtam meg, mielőtt bejöttem volna. Kérandesznek már nem volt pálinkája, pénze sem volt, erre kiöntötték a spirituszt a lámpából, amit a doktor úrtól kaptak, és azt itták mind a négyen, amíg csak tartott. Kérandeszné alaposan jajgat is most tőle. Sietve öltöztem, felkaptam botomat, elszántan, hogy jól végigverek ezeken a vadállatokon. Futva mentem a kertészékhez. A gyerekágyas nő a világításra használt szesztől részegen már haldokolt, s mellette feküdt a gyerek egészen kék teteme. A kertész, a bábas a nagy kermaganlány a földön horkolt. Mindent megpróbáltam, de az asszony déltájban meghalt. Az öreg orvos elhallgatott. Felemelte a pálinkás üveget, s még egy pohárral töltött magának, megint. Lámpa fényébe mártotta, s a szesz olyan lett a fénytől, mint az olvadt topáz. Egyetlen hajtásra kitta a forró, gáládi italt.